9. Az erdő kortalan szépsége megérintette Drusz arcos lelkét. Bűbájúszott a levegőben. A göcsörtös tölgyek csendes őrszemként álltak a hold ezüstfényében, királyan, halhatatlanul. Mit törődtek ők az emberek háborúival? Lágy fúvallat simogatta végig az öreg feje fölött az ágakat. Egy kidőlt fa törzs a hold fényében fürdött pillanatnyi földön túli ragyogásban. A fény egy magányos borzra hullott, aki gyorsan eltűnt az ajnövényzetben. Érdes hangú dal szállt fel a tűz körülülő emberek torkából, Drusz halkan káromkodott. Az erdő ismét egyszerű erdővé vált, a tölgyek nagyra nőtt növényekké. Nyíl odasétált mellé, kezében egy boros flaskával és két bőrkupával. A legjobb ventriai ital, mondta. Visszafeketedik tőle a hajad!
Akkor jöhet, felelte Drusz.
A fiatal férfi megtöltötte előbb Drusz poharát, majd a sajátját. Szomorúnak tűnsz, Drusz. Azt hittem, egy újabb dicsőséges csata boldoggá teszi a szíved.
Az embereid a legrosszabb énekesek, akikhez 20 év óta szerencsém van. Megölik a dalt, felelte Drusz, és nekidőlt a fának.
Érezte, hogy a bor könnyít a feszültségen. Miért mész dánokba? Kérdezte az íjász.
A legrosszabb egy csapat satuli volt. Ugyanazt az átkozott versszakot kántálták újra és újra. Végül elengedtük őket, azt gondoltuk, hogy ha otthon is így énekelnek, egy hét alatt elmúlik a törzsük arcikedve.
Nézd, vélókötő, mondta Nyíl. Nem szabadulsz ilyen könnyen tőlem. Válaszolj bármit. Hazudj, ha akarod.
De mondd meg, miért mész dánokba. Miért vagy kíváncsi?
Érdekel. Egy félszemű ember is láthatja, hogy dánok elesik, és te elég tapasztalt vagy, hogy meglásd az igazságot. Miért mész?
Van fogalmad róla, fiam, hogy hány vesztes csatában vettem részt az elmúlt 40 évben?
Kevésben, felelte az íjász. Különben nem mesélhetnél róluk.
Nem. Hogyan állapítod meg, hogy egy csatát el fogsz veszíteni? Létszám, stratégiai előnyök, helyzet. Fecskeszart sem ér. Az emberek számítanak. A legnagyobb hadsereg is veszít, ha az embereik kevésbé hajlandóak meghalni, mint győzni.
Szónoklatok, fintorgott a másik. Ezt az erődben mondd el. Azok a bolondok biztos elhiszik.
5-1, aki sebesült, mondta Drusz, és uralkodott a szenvedélyén. Kire fogadnál?
Értelek, öreg? Ha az félszemű karnak, akkor ráfogadok. De hány karnak harcol Drozdelnokban?
Ki tudja? Még karnak is ismeretlenül kezdte. Á, csatamezőn szerzett nevet magának. Drozdelnokban sok hős fog meghalni.
Akkor elismered? Az erőd elveszett. Az íjász győztesen vigyorgott. Meghalni? Azt mondtad?
El fenébe veled, fiam! Ne adj szavakat a számba!
Átkozta magát Drusz. Hol vagy most szíben, gondolta.
Szükségem van a folyékony szavaidra és az eszedre.
Akkor ne bánj velem úgy, mint egy féleszűvel. Ismerd el, hogy az erőd elesik.
Ahogy mondod, bolintott Drusz. Még a félszemű is láthatja. De engem nem érdekel. Amíg le nem vágnak, a győzelemért fogok harcolni. És a háború istenei szeszélyesek. Neked mi a véleményed?
Az íjász mosolygott és megtöltötte a poharakat. Egy ideig hallgatott, élvezte a bort és a másik zavarát.
Nos?
Kérdezte Drusz. Megérkeztünk, felelte.
Hová?
Kérdezte Drusz, és kényelmetlenül érezte magát a fiatal íjász cinikus tekintete előtt. A látogatásod okához, mondta Nyíl, és széttárta a kezét, nyíltan barátságosan mosolygott. Ugyan, Drusz, jobban tisztellek annál, hogy tovább vívogassunk. Az embereim kellenek az őrült csatádhoz. A válaszom nem, de azért élvezd a bort.
Ennyire átlátszó lennék?
Kérdezte az öreg harcos. Amikor a legendás Drusz sétálni indul Skultikban, akkor nem makkot szed.
Mit akarsz az élettől? Ezt?
Kérdezte Drusz.
Vesszőkunyhóban laksz, vadhúst eszel, ha ejtetek zsákmányt. Éhezel, ha nem. Télen fázol, nyáron hangyák másznak a ruhádban, tetvek. Nem ilyen élet való hozzád.
Semmilyen élet nem illik hozzánk, véllókötő. Megkapjuk, végigéljük. Elválunk tőle. Nem dobom el az életemet a véres ostobaságodért. A hőstetteket a magad fajtára hagyom. Egész életedet mocskos háborúkban töltötted.
És mi változott?
Nem gondoltál még arra, hogy ha nem győzöd le 15 évvel ezelőtt a ventriai hadsereget, akkor most egy hatalmas birodalom része lennénk, és az ő fejük fájhatna a nadirok miatt?
A szabadságért érdemes harcolni, mondta Drusz.
Miért? A lelked szabadságát senki nem veheti el.
Akkor a nép szabadságáért?
Ajánlotta Drusz. Ez csak akkor érdekes, ha fenyegetik. Legyünk hát hálásak a nadíroknak, mert növelik a szabadságunk értékét.
A fenébe veled, fiam! Elbánsz velem a szép szavaiddal! Olyan vagy, mint a drenai politikusok. Annyi szél van benned, mint egy beteg tehénben. Nem mond nekem, hogy az életemet elvesztegettem. Nem tűröm el. Jó asszonyt szerettem, és mindig hű maradtam az elveimhez. Soha nem követtem el szégyenletes, kegyetlen cselekedetet.
Odrusz, nem minden ember olyan, mint te. Nem vitatom az elveidet, ha nem próbálod rám kényszeríteni őket. Nincs rájuk időm. Szép kis képmutató lennék, rablóvezér, elvekkel.
Akkor miért nem hagytad, hogy Jorak lelőjön?
Nem lett volna sportszerű. Bántotta a stílusérzékemet. Talán egy másik napon, amikor rosszabb a kedvem. Amikor fázom.
Nemes ember vagy, igaz?
Kérdezte Drusz.
Gazdag kölyök, aki rablósdit játszik. Miért vitatkozom veled?
Mert kellenek az ijászaim.
Nem, meggondoltam magam,
mondta Drusz, és a zöld ruhás rabló felé nyújtotta a poharát. Nyíl megtöltötte, ismét cinikus mosoly játszadozott az ajkán.
Meggondoltad magad? Ostobaság.
Elmondom, mit gondolsz.
Vitatkozunk még, pénzt ajánlasz és amnestiát.
Ha visszautasítom, megölsz, és az embereimmel próbálkozol. Drusz megdöbbent, de az arca semmit nem árult el.
Tenyérjós is vagy?
Kérdezte és kortyolt a borból. Túl nyílt ember vagy, Drusz. És kedvellek. Ezért árulom el, hogy Jorak a bozótba rejtőzik, és rád szegezi az íját.
Akkor veszítettem, mondta Drusz. Megtarthatod az íjászaidat.
Ugyan, kedves uram. Nem vártam volna, hogy a legendás Drusz ilyen könnyen feladja. Halljuk az ajánlatot.
Nincs időm veled játszadozni. Volt valaha egy hozzád hasonló barátom szíben, a balladamester. Képes volt egy egész nap magyarázni és meggyőzni, hogy a tenger homokból van. Soha nem győztem, egyetlen vitában sem. Ő is azt állította, hogy nincsenek elvei, és mint te, ő is hazudott.
Ő volt a dalnok, aki a legendát írta. Halhatatlanná tett, mondta halkan Nyíl.
Igen,
mondta Drusz, és képzeletben messze járt a régmúlt években. Tényleg átkeltél a világon, hogy megtaláld az asszonyodat?
Ez a rész legalább igaz. Nagyon fiatalok voltunk, amikor összeházasodtunk. Ezután a falumat megtámadta egy Harib K. nevű rabszolgakereskedő, aki eladta őt keletre. Az erdőben dolgoztam a támadáskor, nem voltam otthon. Ezután követtem őket. 7 éven bekerült, hogy megtaláljam, akkor már egy másik férfival élt.
Mi történt a férfival? Kérdezte csendesen Nyíl.
Meghalt.
És az asszony visszajött veled?
Igen, szeretett.
Érdekes adalék a balladához. Drusz kuncogott.
Kezdek szentimentális lenni öregkoromra. Általában nem fecsegek a múltamról.
Mi történt Szíbennel? Kérdezte a bandita.
Skeln mellett halt meg.
Közel állt hozzád?
Mint a testvérem.
Nem tudom, miért emlékeztetlek rá, mondta az ijász.
Talán mindketten rejtegettek valami sötét titkot, mondta Drusz.
Talán, ismerte el a rabló. Halljuk az ajánlatot.
Amnestia mindenkinek, és fejenként 5 arany.
Kevés.
Ennél tovább nem mehetek.
Amnestia fejenként 5 arany, mind a 620 emberemnek, és ha a harmadik fal elesik, mind távozhatunk a pénzünkkel és a gróf pecsétjével az Amnestia levélen.
Miért a harmadik fal?
Mert az a végkezdete.
Hadvezér vagy, fiam?
Mondhatod így is.
Erről jut eszembe. Mi a véleményed a női harcosokról?
Ismertem néhányat. Miért?
Jön velem egy.
És? Mi a különbség, ha tud lőni?
Úgy éreztem, jobb, ha megemlítem.
Tudnom kell valamit erről a nőről?
Kérdezte Drusz. Gyilkos, felelte az Iász.
Akkor tökéletesen megfelel. Tárt karokkal várom.
Azt nem ajánlom, mosolygott az Iász.
Legyetek Delnokban 2 hét múlva, és mindannyiótokat tárt karokkal várlak.
Rek arra ébredt, hogy az új nap megjelenik a távoli hegyek felett. Gyorsan magához tért az álomtalan alvás után, kibújt a takaró alól, és a hálószoba ablakához sétált. Alul az udvaron a 30-ak szerszámozták fel rövidre nyírt sörényű, fonott farkú hátasaikat. Öldön túli csend lengte körül a csoportot, amit csak az acélpatkók koppanása tört meg a kövezeten. Egyik férfi sem szólalt meg. Rek megborzongott. Virály szuszogott, karja átnyúlt a széles ágyon. Rek figyelte, hogy a férfiak az udvaron ellenőrzik a fegyvereiket, meghúzzák a kengyelszíjat. Különös, gondolta. Hol vannak a tréfák, a nevetés, ahogy a katonák általában a háborúba készülődnek? A tréfák, hogy enyhítsék a félelmet, káromkodások a félelem ellen. Feltűnt serbitár, befont fehér haját, ezüst sisak takarta, fehér köpenyt viselt a páncélja felett. A 30-ak tisztelegtek. Rek megrázta a fejét. Hát, borzongató. Tökéletes időzítés, ugyanannak a tisztelgésnek 30 tükörképe. Virály kinyitotta a szemét és ásított. Megfordult, meglátta Rek körvonalait a reggeli napfényében. Elmosolyodott. A pocakodnak már csak az emléke maradt, mondta.
Ne gúnyolodj, mosolygott a férfi. Siess, ha csak nem akarsz ruha nélkül megjelenni 30 harcos előtt. Már az udvaron vannak.
Legalább kiderülne embereke, ült fel a lány. Rek elkapta a szemét Virál testéről.
Rossz hatással vagy rám, nézett a szemébe.
A legrosszabb időben is a szeretkezést juttatod az eszembe.
Öltöz fel.
Az udvaron serbitár vezetésével imádkozni kezdtek, az elmék egyesültek. Vintár szeretettel nézte a fiatal albínót, örült, hogy ilyen gyorsan alkalmazkodott a feladathoz. Serbitár befejezte az imádságot és visszatért a toronyba. Kényelmetlenül érezte magát, hiányzott a harmónia. Felsétált a kőcsig a lépcsőn a hálószobáig, és mosolygott, amikor eszébe jutott a magas drenai férfinak és a lánynak tett ígérete. Sokkal egyszerűbb lett volna beszélni, mint felkaptatni a lépcsőn, hogy megnézze, elkészültek-e. Bekopogott a vaskeretes ajtón. Rek kinyitotta, beinvitálta. Látom, készen vagytok, mondta. Nem kell ránk sem sokat várni. Serbitár bólintott. Megtörtént a találkozás a nadírokkal, mondta.
Már Delnoknál vannak, rémült meg Rek.
Nem, felelte serbitár. A légió találkozott velük messze a falaktól. A vezetőjük Hogun. Kiváló harcos.
Mikor történt?
Tegnap.
A hatalmatok, igaz?
Igen.
Zavar?
Kényelmetlen érzés. De csak azért, mert én nem osztozom benne.
Ha, bölcs meglátás, Rek.
Később könnyebb lesz Iddel. Serbitár meghajolt, amikor Virá előlépett a hátsó mosdófülkéből. Sajnálom, hogy megvárakoztattalak, mondta. Páncélt viselt, az ezüst lánc ingét a bronz válvasakkal és Vintár ajándékát, hollószárnyú ezüst sisakot és fehér köpenyt. Haját 2 szóvba fonta.
Olyan vagy, mint egy istennő, mondta neki Rek.
Csatlakoztak az udvaron a 30-akhoz, és Serbitár és Menahem mellett lovagoltak ki a Dorrin torkolata felé.
Ha odaérünk, mondta nekik Menahem, keresünk egy lentriai hajót, ami Drossz Púrdolba megy, így 2 héttel hamarabb érünk oda. Púrdolból folyón és úton megyünk tovább, legkésőbb 4 hét alatt Delnokba érünk. Félek, hogy a harc megkezdődik, mielőtt megérkezünk.
Ahogy teltek az órák, az út egyre lidétszesebbnek tűnt Rek számára. Feltört, elhalt a hátsója, mire Serbitár déli pihenőt engedett. Hamarosan tovább indultak, a sötétedésre a fájdalom alig elviselhetővé erősödött. Egy patak mellett táboroztak le egy kis tisztáson. Virály csak nem lezuhant a nyerekből, mély és tompa kimerültség érződött minden mozdulatában. Mégis ellátta a lovát, mielőtt a földre roskadt, a hátát egy fának vetve. Rek hosszabb ideig dörzsölgette a tajtékot a lova hátáról. Ő kibírja.
Takaró terített a lóra, majd a patakhoz sétált. Lándzsa legalább olyan jól bírta, mint a papok lovai, gondolta büszkén. Még mindig óvatosan mozgott a ló körül, Lándzsa még most is késznek mutatkozott harapni. Rek elmosolyodott, eszébe jutott az indulás. Nagyszerű ló, mondta reggel Serbitár, és előre lépett, hogy megsimogassa az órát. Lándzsa felé kapott, Serbitár hátraugrott. Megengedett, hogy beszéljek vele? Kérdezte. Egy lóval? Ez inkább érzelmi kapcsolat lesz. Megértettem vele, hogy nem akarok ártani neki. Tessék. Serbitár egy idő után elmosolyodott. Nagyon barátságos, de alig várja, hogy megharaphasson. Ez, barátom, egy zsémbes állat. Rek visszasétált a táborhoz, ahol már négy tűz lobogott vígan. A lovasok a zappogácsákat tették. Vire a fa alatt aludt, feje a fehér köpenyen nyugodott, piros takaróba burkolózott. Rek Serbitárhoz, Vintárhoz és Menahemhez csatlakozott. A szomszédos tűznél Árbedárk halkan beszélt. Túl kemény a menet, mondta Rek. A lovak nem fogják bírni. De majd pihenünk a hajón, felelte Serbitár. Holnap korán fel kell szállnunk a lentriai hajóra. A reggeli appállyal kifutunk, ezért a sietség. Még a csontjaim is fáradtak, sohajtott Rek. Van új hír dánokból? Később megtudjuk, mosolygott Menahem. Sajnálom, barátom, a próbát. Hiba volt. Felejtsd el. És azt is, amit mondtam. A harag beszélt belőlem. Köszönöm. Az előbb az erődről beszélgettünk. Az a véleményünk, hogy a jelenlegi vezetés alatt egy hétig sem tart ki. Rossz a hangulat, a katonák parancsnoka nem tud megbirkózni a felelősséggel. Jó szélre van szükségünk. Úgy érted, vége lehet, mielőtt odaérünk? Dobbant meg Rex szíve. Nem hiszem, felelte Vintár. De közel lehet a vég. Mondd meg Regnek, miért jössz Dálnokba? Nem zárhatjuk ki azt a magyarázatot, hogy ostoba vagyok, mondta Rek, és nem tréfált. Különben is lehet, hogy nem veszítünk. Kell, hogy legyen egy kis esély, nem? Drusz, hamarosan ott lesz, mondta Vintár. Sok függ a fogadtatásától. Ha megérkezünk, mielőtt az első fal elesik, összefoghatjuk a védők erejét, és garantálhatok egy hónapos ellenállást. Nem tudom elképzelni, hogy 10 000 ember tovább kitartson. Lehet, hogy sebosztogató küld erősítést, mondta Menahem. Talán, felelte Serbitár. De nem valószínű. Most kezdték a toborzást. Gyakorlatilag az egész jelenlegi hadsereg Dálnokban van. 3000 védik Drosz Purdolt és 1000 Korteszreint. Ostobaság volt Aballintól, hogy lecsökkentette a hadsereg létszámát és kereskedelmi megállapodásokra törekedett Úrrikkal. Ha a nadírok most nem támadnának meg bennünket, nem sokára megtenné Vagria. Az apám boldog lenne, ha megaláznának bennünket. Régóta erről álmodik. Az apád? Kérdezte Rek. Drada herceg, Drosz Szegril ura. Nem tudtad? Kérdezte Serbitár. Nem. De Szegril mindössze 80 mérföldnyire van Dálnoktól. Bizonyára küld embereket, ha megtudja, hogy ott vagy. Nem. Nem vagyunk barátok, megrémiszték a képességeim. De ha megölnek, vérbosszút esküszik Úrrik ellen, azaz elküldi a csapatait sebosztogatóhoz. Ez segít az országnak, de Dálnoknak nem. Menahem ágakat dobált a tűzre, sötét bőrű kezét a lángok felett melengedte. Aballin legalább egy dologban nem tévedett. Ez a lentriai nagyszerű harcos. Ódivatú katona, kemény, eltökélt és gyakorlatias. Vannak pillanatok, Menahem, mosolygott Vintár a kemény lovaglás után, jól látszott, hogy számtalan év nyomja a vállát. Amikor kétlem, hogy eléred a célodat. Ódivatú katona. Menahem szélesen elvigyorodott. Tisztelhetem valakinek a tehetségét akkor is, ha elítélem az elveit. Igaz, fiam? De tévedtem, amikor rokonszev árnyát éreztem a szavaidból? Nem tévedtél, apát uram. De csak az árnyát biztosíthatlak. Bízom benne, Menahem. Nem szeretnélek az utazás előtt elveszíteni. Legyen erős a lelked. Rek megborzongott. Nem tudta, miről beszélnek, de ha belegondolt, nem is akarta tudni. Drosz Dálnok első védelmi vonala az Eldibárnak nevezett fal kígyóként terpeszkedett a Dálnok melletti mezőkön. 48 láb magas, ha északról nézzük, csupán 5 láb, ha délről, akár a hegy szívéből faragott óriási gránit lépcső. Gilad Kul a párkányzaton ült, komoran nézett a fákon túlra az északi úton. A beszédes porfelhőket várta, amik az ellenség érkezését fogják jelenteni. Semmit nem látott. Összeszűkült a szeme, amikor észrevett az égen egy magasra repülő sast. Elmosolyodott. Repülj, aranymadár, élj! Kiáltotta. Gilad felállt és kinyújtóztatta a hátát. Kecses sem mozgott, vékony hosszú lábain. A kistári cipő nagyobb volt a keleténél, papírral tömte ki az órát. Bronz és ezüst sisakja a szemébe csúszott, egy káromkodás kíséretében a földre hajította. Egy nap ír majd egy csatahimnuszt, a hadsereg hatékonyságáról gondolta. Megkordult a gyomra, szemével Bregan barátját kereste, aki elment a reggeliért, feltehetően fekete kenyérért és sajtért. Számtalan élelemmel megrakott szekér érkezett nap mint nap Dálnokba, a reggeli mégis mindig fekete kenyér és sajt maradt. Beárnyékolta a szemét és felfedezte Bregan zömök alakját, két tányérral és egy kancsóval közeledett. Gilad elmosolyodott. A jó Bregan. Földműves, férj, apa. Mindezekben helytált, kedves, könnyed, puha módján. De katona. Fekete kenyér és krém sajt, mosolygott Bregan. Még csak harmadszor kapjuk, de már most tudom. Érkeznek még szekerek? Kérdezte Gilad. Tucatnyi, gondolom értenek hozzá, hogy mire van szüksége a katonáknak, mondta Bregan. Kíváncsi vagyok, hogy van Lottis és a fiúk. Később biztos kapunk híreket. Szibádnak mindig van levele. Igen, csak két hete hagytam ott őket, de már is hiányoznak. Hirtelen döntöttem. A tiszt beszéde fellelkesített, attól tartok. Gilad ezt már hallotta, szinte minden nap, amióta megkapták a fegyverüket. Tudta, hogy Bregannak nem Dálnokban a helye, bár elég kemény, de a szíve otthon maradt. Földműves, aki ültetni szeret. A pusztítás idegen tőle. Soha nem találod ki, ki érkezett meg? Kérdezte Bregan izgatott arccal. Ki? A legendás Drusz. Képzeld csak el. Biztos, Bregan. Ezt hittem már meghalt. Nem, egy órája érkezett. Mindenki felbojdult a hír hallatán. Azt mondják, hogy 5000 íjászt és egy hadosztály csatabárdost hoz magával. Ebben ne bízz, barátom, mondta Gilad. Nem vagyunk itt régóta, de nem bánnám, ha lenne egy részpénzem minden történetért, amit az erősítésről, a béke tervekről és a szerződésekről hallottam. A hír akkor is jó, ha egyetlen katonát sem hoz, nem? Hiszen hős, igaz? Az? Istenem, legalább 70 éves. Túl öreg, nem? Hős, mondta Bregan nyomatékosan és ragyogott a szeme. Annyi történetet hallottam róla. Földműves fia, és soha nem veszített, Gil, soha. És velünk fog harcolni. Velünk! A következő dalban mi is benne leszünk. Jó, tudom, hogy nem név szerint, de mi tudni fogjuk, nem? Elmesélhetem majd a kis Legánnak, hogy a legendás Drusz mellett harcoltam. Így minden más, igaz? Igaz. Felelte Gilad, a sajtba mártotta a kenyeret, és a látóhatárt fürkészte. Semmi mozgás. Jó rád a sisak? Nem, túl kicsi. Miért? Próbáld fel az enyémet? Ezt már megbeszéltük, Gil. Kistrid szerint szabály ellenes csereberélni. Pest is Kristidre és az ostoba szabályokra. Próbáld fel! De számozottak! Két érdekel? Misszel szerelmére. Próbáld fel! Bregan gondosan körülnézett, kinyújtotta a kezét és felpróbálta a sisakot. Nos? Kérdezte Gilad. Jobb. Ez is szűk egy kicsit, de sokkal jobb. Add ide a tiéd. Gilad felvette Bregan sisakját, szinte tökéletesen illet rá. Nagyszerű. Cseréltünk. De a szabályok? Nincs olyan szabály, hogy a sisak nem lehet méretes. Hogy megy a vívás? Megyeget, felelte Bregan. Csak akkor érzem ostobán magam, amikor a hüvelyben van a kard. Állandóan beagad a lábam közé, és megbotlom. Gilad felnevetett, a hegyek visszaverték a hangját. Breg, mit csinálunk itt? Harcolunk a hazánkért. Ebben nincs semmi nevetséges. Én nem rajtad nevetek, hazudta Gilad. Ezen az egész ostobaságon. A történelmünk kezdete óta a legnagyobb veszéllyel nézünk szembe, de túl kicsi sisakot kapsz, én túl nagyot, és azt mondják nekünk, hogy Nem cserélhetjük el őket. Ez nekem túl sok. Két kőműves botladozik kardjában a várfalon. Vigyorgott, majd ismét elnevette magát. Valószínűleg nem veszik észre a cserét. Nem. Most már csak egy óriást kell találnom, aki a melvértemet hordja. Gilad előre hajolt, fájt az oldala nevetéstől. Drusz érkezése jó hír, ugye? Kérdezte Bregan, nem értette Gilad derűjét. Mi? Igen. Gilad mély lélegzetet vett, és a barátjára mosolygott. Igen, jó hír, ha a Bregan féléket felelkesíti. Még hogy hős? Nem hős, Bregan, te bolond. Csak harcos. Te vagy a hős. Ott hagytad a földedet és a családodat, és eljöttél meghalni, hogy megvédd őket. És ki fog rólad vagy rólam dalolni? Ha emlékeznek majd egyáltalán Delnokra, ez azért lesz, mert egy fehér hajú öreg itt halt meg. Szinte hallotta, ahogy a költők és dalnokok a rímeiket kántálják, mert tanítók pedig a gyerekeknek, Drenai és Nadir gyerekeknek Drusszról mesélnek. Egy hosszú és dicsőséges élet után a legendás Drusz Drosdelnokba ment, ahol vitézül harcolt és elesett. Azt mondják a legénységi szálláson, hogy ez a kenyér egy hónap után megkukacosodik. Te mindent elhiszel, amit mondanak neked? Csattant fel Gilad dühösen. Ha biztos lehetnék benne, hogy egy hónap múlva élek, boldogan ennék kukacos kenyeret. Én nem, mondta Bregan. Beteg lehetsz tőle. Gilad visszafojtotta a haragját. Tudod, mondta elgondolkodva Bregan, nem értem, miért hiszik annyian, hogy végünk. Nézd, milyen magas a fal is. Van belőle 6. Mögöttük pedig az erőd. Mit gondolsz? Igen. Mi a baj, Gil? Olyan furcsán viselkedsz. Egyik percben nevetsz, a másikban dühös vagy. Nem vagy önmagad. Te mindig olyan hűvös voltál. Ne törődj velem, Breg. Csak félek. Én is. Kíváncsi lennék, kapok levelet. Tudom, nem ugyanaz, mintha látnám őket, de jó lesne hallani, hogy minden rendben. Fogadni mernék, hogy Legan rosszul alszik, hogy nem vagyok ott. Ne gondolj erre, mondta Gilad, megérezte az érzelmi hullámzást a barátjában, és tudta, nem jár messze a könnyektől. Micsoda puha ember. Nem gyenge, semmiképpen sem gyenge, de puha, gyengéd és gondoskodó. Nem olyan, mint Gilad. Gilad nem azért jött Delnokba, hogy megvédje a családját és a hazáját, hanem mert unatkozott. Unta a földművelést, elhidegült a feleségétől, nem érdekelte a föld. Hajnalban kelni, ellátni az állatokat, délutánig a földdel foglalkozni. Alkonyat után megjavítani a kerítést, a lyukasvedreket, utána bebújni a szalmazsákos ágyba egy kövér, zsörtölődő asszony mellé, aki még azután is folytatja a panaszkodást, hogy a férje a napkeltéig tartó túl rövid álomba zuhan. Azt hitte, semmi nem lehet rosszabb. De tévedett. Bregan szavaira gondolt, amit Delnok erejéről mondott. Elképzelte, amint több százezer barbár lepi el hangyaként a falakat. Különös, milyen másképp látják emberek ugyanazt az eseményt. Bregan nem tudja elképzelni, hogy Delnok elessen. Én nem tudom elképzelni, hogy ne foglalják el. Azt hiszem, szívesebben lennék Bregan. Fogadni mernék, hogy Drosz Púrdolban hűvösebb van. Arra fúj a tengeri szél. Itt még a tavasz is forró. A hegy nem engedi át a keleti szelet, magyarázta Gilad. És a szürke gránit visszaveri a meleget. Télen viszont kellemes lehet. Akkor már nem leszek itt, mondta Bregan. Csak nyára vállaltam a szolgálatot, és remélem, hogy az aratási vacsorára már otthon leszek. Megígértem Lotisnak. Gilad elnevette magát. Elszállt belőle a feszültség. Hagyjuk, Druszt. Örülök, hogy itt vagy velem. Igazán örülök. Bregan barna szeme Gilad arcát kutatta, vajon gúnyolódik-e. Elégedetten elmosődött. Köszönöm, hogy ezt mondod. Otthon a faluban nem sok közünk volt egymáshoz, és mindig úgy éreztem, unalmasnak tartasz. Tévedtem. Kezet rá! Mi ketten összetartunk, elűzzük a nadirokat, és hősi mesékkel térünk vissza az aratási vacsorára. Bregan megragadta a társa kezét, vigyorgott. Ne így, mondta hirtelen. Fogjunk kezet, mint harcosok, csuklónál. Mindketten kuncogtak. Hagyjuk a hőskölteményeket, mondta Gilad. Megírjuk mi a saját dalainkat. Széles pengéjű Bregan és Gilad Drosz Delnok démona. Mit szólsz hozzá? Jobb lenne, ha találnál magadnak egy másik nevet.
Az én Leganom fél a démonoktól. Gilad nevetése a magasan körözős hasig is elért. A madár megfordult és dél felé indult.